pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma népzene doboz. Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
Ez itt a Népzene doboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével. Ebben az epizódban Fülei Balázs zongoristával, a Zeneakadémia tanszékvezetőjével beszélgetek.
Hát ezért például, amikor műzene vagy klasszikus zene egy színpadon van népzenével, ott szerintem a klasszikus zenének esélye sincs. Én úgy képzelem, hogy annál jobb egy népzenész, minél szabadabban tudja ezeket forgatni. Tehát, hogyha nem csak begyakorolt paneleket hoz, de hát ezek, én ettől nagyon távol vagyok. Ráadásul az ő idejébe alakul ki a fizetős koncert élet is, hogy pénzért veszek egy belépőjegyet, és azért valamit hallgatok, amit nem tudom, hogy micsoda. Nem tudom, hogy milyen lesz. Milyen lesz Beethoven új műve. És az már nem csak a hercegé, nem csak azért a pár emberé, akit ő meghívott, hanem azé, aki megvette a belépőjegyet. Tehát amit ma megnézel 10 euróért egy múzeumban, az hozzáférhetetlen volt. Azok láthatták, aki a közvetlen környezetéhez tartozott annak, aki a művet kifizette és megrendelte. És hol volt mű? Ahol volt pénz. Ahol meg tudták fizetni. Tehát ott van művészet, ahol van pénz. Valahogy azt kaptam örökül, hogy át kell adni, amit szeretünk. Azt hiszem, hogy terhelt a világunk olyan szempontból, hogy minden olyan egyszerűbbnek tűnik, és mindenre van recept, és eszköz, és táblázat, de a táblázatokkal és az eszközökkel együtt felgyűltek, felszaporodtak a tevékenységeknek a párhuzamosságai.
Kedves hallgatók! Ez itt a Népzene doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 17. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Az epizód témája ezúttal a klasszikus zenei gyakorlat és a népzene kapcsolata, egy különleges alkotói életúton keresztül. Rendszeres vendégünk Sebő Ferenc is hozzászól, megvilágítva európai zenei örökségünk máig tartó hatásait. Szó esik viaszhengerekről, a füzetős koncertélet megjelenéséről, egy zongorára szerelt cintányéről, Debussy varázshangsoráról és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a mediaclick.hu oldalakon. Fülei Balázs, Liszt Ferenc, Kodály, Artisziusz és Junior Prima Díjas zongoraművész, generációjának egyik legkreatívabb előadója. Repertoárján több mint 30 zongora verseny szerepel, köztük Beethoven, Brahms, Liszt, Ravel és Bartók összes zongorára komponált versenyműve. Koncertjei újszerű megközelítéssel hozzák közelebb a közönséghez a komoly zenét. Szólóestjeit személyes bevezetőkkel teszi egyedivé, izgalmas kontextusba helyezve az elhangzó műveket. Kiváló előadói és verbális készségeit kamatoztatva honosította meg Magyarországon a Leonard Bernstein nevével fémjelzett mesélős koncertek hagyományát. Ezeken a fellépéseken történetekkel és asszociációkkal vonja be a hallgatóságot a zene világába. Oktatói tevékenysége és koncertszervezői munkája szorosan összefonódik. A tanszék vezetőjeként évente több mint 80 hangversenyt rendez a hallgatóknak, amelyet moderátorként maga vezet, kulisszatitkokkal és háttérinformációkkal gazdagítva a zenei élményt. A következő gondolatok egy 2025-ös interjúban hangzottak el, amelyet Szatmári Róbert készített. Fülei Balázs vallja, hogy a művésznek nem fegyelmeznie, hanem alkalmazkodnia kell a közönséghez és a helyi körülményekhez. A hagyományos, merev hangversenykeretek helyett az élmény alapú tematizálásban hisz. A fiatalabb generációkat életszerű címekkel és mai figyelemhez igazodó, tracklist jellegű, rövidebb műsorokkal szólítja meg. A szakmai zsargon helyett is szívesebben használ közérthető kifejezéseket, például a tétel helyett a fejezet szót. Az oktatás terén Fülei Balázs élesen bírálja a régi pedagógiai módszereket. A diákoknak nem szabad azt érezniük, hogy soha nem vagy elég jó. A hagyományos szent művészet jegyében történő, szídásra és gúnyolódásra épülő oktatás helyett az önfelismerést és az állandó útkeresést szorgalmazza. Úgy látja, a mai hallgatóknak az információbőségben meg kell tanulniuk szelektálni. Kritikusan befogadni azt, ami érvényes, és elvetni a feleslegest. Bár aggasztja az előadó művészet piaci alapú uniformizálódása, amely háttérbe szorítja az egyéniségeket, mégis töretlenül hisz a hiteles munka erejében. Még akkor is, ha ebben a digitális zajban algoritmusok döntik el, hogy ki jut el a közönséghez. Ebben az epizódban tehát Fülei Balázs zongoristával beszélgetek a népzene kikerülhetetlen hatásairól, egy Grieg összkiadásról, a közismert török induló valódi címéről, évszázadokon átívelő tánczenei emlékekről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a mediaclick.hu oldalakon.
Maite ditut maite, gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite, gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Fülei Balázsról beszélgetek Budapesten, egy zongora társaságában, ennek még lesz jelentősége később.
Az első kérdésem, hogy egy klasszikus zenész kikerülheti-e a találkozást a népzenével?
Helyes a megállapítás, valóban egy zongora mellett vagyunk, és valóban Budapesten. Fülei Balázs vagyok, köszöntök mindenkit, zongorista vagyok. Szerintem elkerülhetetlen a találkozás, már csak azért, mert Bartók, Kodály műveken nevelkedtünk, sőt, azokat tanítjuk, és ezek nem csak ilyen díszdarabok, hanem rendes használati eszközök. Szerintem nagyon sok magyar muzsikusnak Bartók és Kodály és Weiner és Lajta zenéje napi utitárs, de még ide sorolhatnám Ligetit is, ott is nagyon sok népzene van. Az, hogy megnézzük, hogy egyáltalán mi a kapcsolat, honnan származik, ráadásul maga Bartók ragaszkodott hozzá, például a feldolgozott népdalok jegyzéke ott legyen. Tehát amint az ember kinyitja a kottát, már akkor gyűjtési helyszíneket lát, gyűjtési dátumokat. Lampert Vera könyvén keresztül ugye az adatközlőhöz is hozzá lehet férni, már most már tényleg meg lehet hallgatni az eredeti fonográf felvételeket. Tehát ez egy napi kapcsolat.
Akkor ezek szerint te meg is hallgatod ezeket?
Meg nagyon sokszor, igen. Igen, otthon is szoktuk csak úgy vízből is hallgatni ezeket a régi hengereket. A gyerekek tanulják az iskolában a népdalokat, és akkor eszembe jut, hogy ó, ez is rajta van azon a gyűjteményen, úgyhogy hallgassuk meg, hogy hogy énekelt a néni. És akkor mindig jókat kuncogunk, nem kinevetjük, tehát nem így kell érteni, hanem az, hogy mennyire spontán zajlik ott az a felvétel egyrészt, másrészt meg nagyon sokszor meg van ijedve szerintem az énekes, tehát ők abban az időben nemhogy fényképezőgépet, de még felvevő masinát se láttak, tehát biztos vagyok benne, hogy hasonló gondolatok kerülgethették őket, mint mondjuk a középkorban a szerzeteseket, hogy ez valami gonosztól származó találmány, ami biztos, hogy valami romlottságot hoz majd a faluba.
Ez teljesen így van. Seprődi János, erdélyi népzenekutató, amúgy Bartók és Kodály kortársa, ő eleinte nem is készített felvételt, pontosan emiatt, mert ez leírja visszaemlékezéseiben, hogy annyira megzavarja a helyieket elgondolása szerint, hogy nem lesz hiteles, amit fölvesz. Van, amikor pont ellenérzést váltott ki a fonográf is, hogy az ördög műve, hogy ugyanazok a hangok visszajátszhatók, és hát volt olyan szituáció, ugye csak visszaemlékezésekből tudjuk, amikor ez pont vonzerő volt, mert annyira csodálatos technikai újdonság volt, hogy vissza lehetett hallani a hangot.
Na, de túl azon, hogy Bartók, Kodály meg a zongoradarabok nagy részének köze van a népzenéhez, én egyébként is szerettem a népzenét. Sosem voltam egy nagy táncos, de azért pár dolgot végigtáncoltam, illetve hallgatni nagyon szeretem. Talában mindenből vannak ilyen kedv hullámaim. Kitartó szívós ember vagyok, de hogyha valamihez van kedvem is, akkor az úgy meg tudja százszorozni az energiáimat, és akkor ilyen hullámokban szokott jönni számomra a népzene is, hogy van, hogy hetekig azt hallgatok, és aztán azt úgy lekapcsolják, és aztán megint rákapok valamire, és nem csak egy nemzetnek vagy egy régiónak a népzenét, hanem például egy időben nagyon sok baszk zenét hallgattam, egy időben nagyon sok szárd zenét hallottam, ilyen furcsa, ilyen torokhangú énekesek, furcsa nyelven, ilyen addu, eddu, meddu, geddu, addu. Kicsit az izlandihoz hasonlóan valahogy úgy dobbantanak a szavak, így pattognak a földön, és az a furcsa torokhang, meg ezek a férfi énekesek, ahogy ott nekiállnak és nyomják, tehát van ilyen őserő. Meg amúgy is a népzenében mindig benne van az a nagyon irigyelt groove, ami nekünk klasszikus zenészeknek más módon jelenik meg. Tehát ezért például, amikor műzene vagy klasszikus zene egy színpadon van népzenével, ott szerintem a klasszikus zenének esélye sincs.
Éppen múltkor beszéltünk arról, hogy egy népzenész számára micsoda ámulat, hogy milyen szinten olvassátok a kottát és interpretáljátok ezeket a nagyon komoly zenei szöveteket, és akkor erre azt válaszoltad, emlékszel?
Nem, mire gondolsz?
hogy a népzenésznek ezt a fajta szabadságát, meg ti irigyditek tőlünk.
A variációs lehetőségeket, igen, hogy minden lényegében ugyanaz, csak másképpen. Vagy egy bizonyos határon belül nagyon sok az elforgatható ilyen Rubik kocka elem. Én úgy képzelem, hogy annál jobb egy népzenész, minél szabadabban tudja ezeket forgatni. Tehát, hogyha nem csak vegy, akkor ott paneleket hoz, de hát ezek, én nagyon nagyon távol vagyok. Csak hadd jegyezzem meg, hogy leválasztható egyáltalán a népzene a klasszikus zenéről. Tehát még hogyha nagyon távol haladunk, nem tudom, hogy van-e olyan klasszikus zene, amire a népzenének ne lenne hatása. Hogyha a népzenét annak vesszük, ami így a használati zene, vagy funkcionális zene. Tehát amivel vigasztalunk, amivel esküvőt kísérünk, bánatunkat mondjuk el, vagy amire táncolunk, De arra például, hogyha van egy ilyen mezei munka, vagy bármilyen olyan tevékenység, amivel mulattatni kellene az időt, ott szerintem nagyon sokszor előjön a zene, mint idő mulattató eszköz. Ugye régen ők énekeltek, és ez közösségformáló erővel bírt.
Nagyon is fontos dolog tudni, hogy minden zenét a maga műfaja szerint kell játszani, meg használni is. Egy vonós négyesben nem illik dobogni a lábunkkal közben. Erre a tánczenére nyugodtan lehet dobogni, meg lehet órákig muzsikáltatni, és fűzni egyik dallamot a másikba. Tehát nem szonált a forma, ugye? Más a funkciója. Tudjuk ugyan, de nem veszük tudomásul, hogy ide iparilag kellett betelepíteni a munkaerőt, ugyebár, és azok nagyon derék magyar hazafiak lettek, az én mindkét nagyapám is német nevű, meg bárkit megkérdezünk itt. Ezek eltűntek itt, mert ők magyarok lettek. Az egész nemzeti mozgalmat ők csinálták végső, de zenéjük az volt. És az nem ez a 16. századi, meg 18. századi, hanem a 19. 20. századnak ez a samli zenéje, ami már másfajta dallamokból áll, és harmónia kíséretekkel van, már eleve abból keletkezik, és hát nem voltak kíváncsiak a benszülötteknek a nyöszörgésére. Ezek az újabb keletű dallamok újabb zenei divatok, olytán ezek ilyen dallamfelbontások. Das do mein Lebstembis, das do voll bist. Két harmónia váltogatja már. Azt mondom, ezt hallják dallamosnak, akik ezt tanulták. Mi meg ilyen vonalszerű dallamokat nézegetünk, ugye, ami egész más a mentalitása meg. És ebben valóban hasonlítunk Ázsiára, de a régi Európára is. Az megint egy nem közismert dolog, hogy ez a 200 ezer dallamban megnyilvánuló magyar gyűjtemény egész Európának a hagyatéka. Mert ezt valamikor mindenhol csinálták. A dudát is mindenütt használták, csak ott már jöttek újabb divatok, és már alig egy-két helyen, mert ott meg ott, hát a skótoknál hát még megvan. Az angol királynő temetése dudaszóval kezdődött. Tehát nem egy ilyen magyar paraszt dolog. És nagyon sok minden van, ami Európából származik. Ázsiát azt ne bolygassuk, az egy nagyon bonyolult dolog. És hát a zene nem ismer nyelveket. Az nem úgy terjed, hogy ilyen nyelvi ország, meg olyan nyelvi ország, hanem úgy, hogy ilyen tánc, meg olyan tánc.
Kantus egin ez geroz mundu jantzotzia, kantus egin behar dut ontsala ziltzia, kantus emaiten badaon jenko agazia, kantus idekiko daot xamperekatia, kantus egin dezadan zeruan txartzia. Kantuze hornezate hiltzen aizenian, kantuzen delagunek harturik airian. Kantuzariko zaizkit lurean txartzian, kantu frango utziko diotet munduian.
kantuz horrezate hiltze naiz zerian, kantuz ene lagunek harturik airian, kantuz hariko zaizkit lurrean txartzian, kantuz hango utziko diotez munduian, kantuz horrezate hiltze naiz zerian, kantuz ene lagunek harturik airian, kantuz hariko zaizkit lurrean txartzian, kantuz aziten betinita zoroitzian.
Kárpát-medencébe azt lehet mondani, hogy egy nagyon érdekes helyen vagyunk, geopolitikailag. Hozzánk még minden nyugati divat elérkezett, a Kárpátokig, nem tovább, mert ott már a török birodalom kezdődött. És sok keleti, a régi hagyományból megmaradt. Tehát vannak példáink az egyszólamú ilyen dudazenére is, például a gimesi csángóknál a napjainkig használták még ezt a hegedű gardon. A mezőségen ez egy gyönyörű 18. századi barokzene, már megjönnek a harmóniák a régi dallamokra. Minden régiség akkor tud csak megmaradni, ha valami újjal kapcsolódik össze. Tehát önmagáért régiség nincsen. És emiatt nincsenek fajtiszta dalaink se. Azért mondogatom mindig, hogy ez nem kötelező érvényű ez a hagyomány, ebből mi válogatunk mindig. És minden korszak ezt csinálta. Kiválogatta magának azt, amit használni tud belőle. Mert amit nem lehet használni, azt nem kell használni. De ami igazán használható, az a nyelv, éneklés és a tánc.
Itt vannak például azok a régi barokk táncok, amiket szvit tételeiként ismerünk, az Almánd, a Saraband, a Gavotte, a Burré, és így tovább. Évszázadokig benne van a levegőbe egy-egy táncnak a mozgása. Például, hogyha egy ilyen Gavottot játszom, tegyük hozzá, hogy ez nem a néptánca volt, tehát akik ezt táncolták, azért az egy válogatott udvari közönség volt, és akik táncolták, azoknak társadalomban betöltött helye szerint ezt illett is tudni, illetve egy belépő volt, tehát felért egy ruházkodással, vagy hogy milyen a hajviselete, milyen ékszerek vannak rajta, ez így mind összefüggött. De ennek van egy 2/4 megelőlegező felütés sorozat, amikor mindig ugrik a zene.
És ez a fajta mozgás, ez érdekes módon évtizedekig, de akár még évszázadokig is valahogy benne volt a levegőbe. Tehát amikor van egy Beethoven lassú tétel, egy hegedű zongora szonátából idézek. Le van lassítva, de ha felgyorsítom, akkor... Szoktam kérdezni a tanítványomat, hogy ezzel nyertünk valamit? Tehát, hogy mire jó, hogy ezt tudjuk. Annyiból mégiscsak jó, hogy a lejtése hatással volt a zeneszerzőnek a gondolkodására. Tehát azt nem csinálhatjuk, hogy... Ott nem lehet várni. Mert hogyha ott várok, akkor ugye a táncos nem tud ugrani. Tehát ilyen hatás mindenképpen volt. Ha már Beethovennél vagyunk, például egy késői szonátájának, az Opus 110-nek a második tétele. Biztos vagyok benne, hogy népzenei eredetű. Kétnegyedes rusztikus tánc. Ilyen csürdöngölő. Biztos vagyok benne, és abban is biztos vagyok, hogy ebben az időben fordul úgy a társadalom, hogy Beethoven gyakorlatilag kiszakad ebből az udvari zenei környezetből, és a figyelme az egyedi felé fordul, mert ő maga is egyedi, ő volt az első egyéni vállalkozó a zenetörténetben, aki a saját bőrére komponált, tehát nem fizette meg az egyház, meg nem fizette meg a kenyéradó gazda az udvarban, hanem ügyes szponzorokat talált magának, így aztán azt csinálhatott, amit akart. Ráadásul az ő idejében alakul ki a fizetős koncertélet is, hogy pénzért veszek egy belépőjegyet, és azért valamit hallgatok, amit nem tudom, hogy micsoda. Nem tudom, hogy milyen lesz. Milyen lesz Beethoven új műve. És az már nem csak a hercegé, nem csak azért a pár emberé, akit ő meghívott, hanem azért, aki megvette a belépőjegyet. Ennek a nyitásával szinte vele jár, hogy a népzene így folyik be a műzenébe. Ennek már egy ilyen végső kicsúcsosodása, amikor a 19. században tényleg jönnek a konkrét népdal feldolgozások, mert nem Bartók volt az első ebben, csak minőségében szerintem ő egy nagy ugrást vitt végbe.
Mai fejjel nehéz elképzelni, hogy ez a valódi koncert élet megjelenése, a mai értelembe vett koncert élet megjelenése külsőségeiben, szervezésben, az akkor egy hatalmas innováció volt, és pontosan a műfaj demokratizálódását hozta el, vagyis a kultúra egyszer csak nem egy szűk kisebbségnek a kiváltsága lett, hanem valóban lehetett jegyet venni, és eljutatott sok mindenki.
Később, ha belegondolsz, ugyanezt történik a gyűjteményekkel. Tehát amit ma megnézel 10 euróért egy múzeumban, az hozzáférhetetlen volt. Azok láthatták, aki a közvetlen környezetéhez tartozott annak, aki a művet kifizette és megrendelte. És hol volt mű, ahol volt pénz, ahol meg tudták fizetni. Tehát ott van művészet, ahol van pénz.
Hiszen a művészetet finanszírozni kell, bárki bármit gondol, és ez a mai napig így van. Ez a hozzáállás, amiről most meséltél, tehát hogy téged érdekel a népzene, érdekel a népzenei háttér, sőt a nagy kontextushoz, a nagyképhez számodra egyértelműen hozzátartozik ennek az ismerete. Ez mennyire evidens a te generációdban?
Szerintem ez ilyen karakter és személyiség. Szerintem a magyar muzsikusok azért ehhez jó előképzettséget kapnak. Nekünk volt népzenetárgyunk a Konziban is, volt a Zene Akadémián is, mind a kettő értékelhető volt. És tetemes mennyiségű népdalt kellett megtanulnunk, külön magyar népzenénk is volt, és ott igen érdekes dolgok hangzottak el, tehát bennem megmaradtak. Az is érdekes volt, hogy a tanárnő, aki tartotta, mindig játszatott minket, szóval kellett mindenkinek hozni valami olyan darabot, amivel valamilyen kapcsolatot vélt felfedezni. Még egy példa eszembe jutott, például Mozart idejében, ha nem távolodunk el nagyon Beethoventől, ami számukra a legexotikusabb volt, az a török volt. Például az olasz nyelvben úgy tudom, hogy a mai napig, amikor mi azt mondjuk, hogy hú, ez nekem kínai, tehát nem értem, azt ők úgy mondják, hogy parla turco, vagyis törökül beszél. Ez nekik a hókusz-pókusznak a szimbóluma. És ez az alla turca, vagy ez a törökös zene, ez ott végig szánt a 18. századon, főleg annak a második felén, és a 19. század elején, szinte minden zeneszerzőnek van valami ilyen-olyan törökös zenéje, amiben ez a... Sőt, még olyan fortepiánókat is csináltak, hogy rá volt szerelve egy plusz pedál, ami egy ilyen kis cintányért működtetett, hogy lehetett hozzá külön így cintányírozni ezekhez a... Lehet játszani ezt a szonáta zárótételt, aminek felirata alla turca, ugye úgy szokták fordítani, hogy török induló, de nincs benne induló. Ez egy törökös zene. Tehát, hogyha valaki tudja, vagy érdekli azt, hogy ez a bizonyos törökös ritmus a tanulatlan, nem képzett zenének volt a szimbóluma, a furcsának, ez szerintem nagyon ízlésesen ki lehet domborítani. Pontosabb, annál tanultabb, mint ahogy a fúvós zenekarok olyan bájosan felvonulnak. Pont az benne a bájos, hogy nem pontos, és hogy nagyon hamis. De ez benne a szeretnivaló. És például ez a törökös is, ez egy ilyen, nevezhetjük, hogy népzenei behatás, de semmiképpen sem a fiókba találta.
A beszélgetés elején két rejtett utalás volt. Az egyik mondtad, hogy a fotót szoktad mutatni gyerekeknek, a másik pedig, hogy a tanítványaidnak. Azért azt áruljuk el, hogy te a Zeneakadémia kamarazene tanszékét vezeted, és oktatóként is ugye részt veszel a munkában. Tehát az oktatás és ismeretterjesztés fontos számodra.
Nekem ez olyan természetes volt a kezdetektől fogva. Egyrészt nagyon jó előadói képességgel megáldott tanáraim voltak, nem csak a hangszeres tanáraim, hanem például Földes Imre, akitől valahogy azt kaptam örökül, hogy át kell adni, amit szeretünk. Ez már így volt akkor is, amikor gyerek voltam, és a szüleimnek mutattam, vagy a testvéreimnek, most pedig így van, hogy vagy a közvetlen családtagjaimnak, vagy a tanítványaimnak, vagy spontán felhívok valakit telefonon, ilyen is van, és addig nem nyugszom, ameddig valahogy ez a vágy így ki nem jön belőlem. Tehát mindig van bennem egy ilyen megmutatási feszültség, ami akkor oldódik ki, ha megmutathattam. És valószínűleg ez az előadó művész karakternek az egyik ismérve, hogy alapvetően exhibicionista, ide sorolom magamat. Szeretem minden korosztályon megkeresni, megtalálni a hangot. Szerintem csepp a tengerben, hogy időnként a gyerekeknek klasszikus zenei élményt adunk, de ki tudja, hogy ez hol kamatozik tovább, vagy hol mondják tovább. Nem igaz, hogy nem érdekli a gyerekeket a klasszikus zene, de érdekli, csak ma meg kell találni velük nagyon empatikus módon a hangot, meg kell találni, hogy mi érdekli őket, vagy mi a hétköznapjaik miről szólnak, mert hogyha azokat a petárdákat durogtatod, amiket mondjuk mi gyerekkorunkban kaptunk, semmi esélye az embernek.
Miben más egy mai gyerek? Hogy találod meg az utat hozzájuk?
Rövidíteni kell, mint a Rábál Sörgyári kapricsóban, aminek azt hiszem, hogy az eredeti cseh címe az az, hogy Postrizsinyi, valószínűleg így kell kiejteni, hogy rövidíteni, vagy rövidítés.
Gondolkoztak már azon, hogy vajon miért éppen két cseh írót fogadott örökbe, honosított a magyar olvasó? A Schweik szerzőjéről és Bohumil Hrabáról van szó, akiről mi, magyarok úgy beszélünk, akiknek könyveit úgy olvassuk, szobrot nekik úgy faragunk, hozzájuk címzett kocsmát úgy nyitunk, róluk elnevezett sört úgy iszunk, mintha honfitársaink lennének. Hrabá Sörgyári Kapricsó című kisregénye, amelyből Menzel aztán világhírű filmet forgat, 1974-ben jelent meg először csehül, Szamizdat kiadásban. A mű eredeti címe magyarul valami olyasmit jelent, vágások. Nyilván utalva a könyv vágásaira. Haj, szoknya, kutya és lófarok, asztal és székláb, disznó. Valójában a Boldog békeidők idillikus, szelíd humorú rajza, megfűszerezve egy svejki félkegyelművel, egy röhögnivalóan karót nyelt, igazi cseh kispolgárral és egy öntörvényű és hedonista szépasszonnyal. Hozzá töménytelen mennyiségű sörök és rumok és húsok és hurkák és gulyások. Aki ebből a könyvből akar disznótoros gulyást vagy májas hurkát készíteni, megteheti. A részletes recepteket megtalálja a szövegben. Első blikre talán túl idillikus, túl nyugodt és túl rózsaszínű ez a világ és ez a regény. Ám jön az új divat, mindent megkurtítani. Jön a rádió, amelyben a prágai zenekar Nimburgban is lehet hallgatni, így megkurtítja a teret. Jön az automobil, és megkurtítja az időt, amely A-tól B-ig tart. És jön Josephine Baker modern frizurája is, ami meg a hosszú és decens női hajkoronákat kurtítja meg.
Rövidíteni kell mindenen. A szövegen, eljátszott zeneműveken, az élményeken, amit azt mondjuk egy képvetítéssel, ezeket vibráltatni kell, szóval rövid egységekből kell őket így tekergetni, váltakoztatni. Inger küszöb egyszerűen nagyon magasan van. El kell érni, különben beszélgetni kezd, és ő maga csinálja meg számára az ingert. Mikor beszélget egy gyerek, amikor nem tud lekötni. Tulajdonképpen erőmön felül kell pörögnöm, és mindezt úgy, hogy ne legyen komikus. Őszintén minden nap kísérletezem, és minden nap újabb kell. Tehát nincs semmi, ami állandó lenne, ami egy picit is úgy maradna.
Mi változik a eszköztáradban, hogyha a felnőtt korosztályt kell megszólítani? Emlékszem, hogy egy Bartók Grieg estedet hallgattam meg, és ott is része volt az előadásnak, hogy beszélsz, hogy vetítesz, hogy játszott. Tehát ez egy ilyen komplex műsor volt.
Szerintem akkor tud egy előadó és egy közönség egy közösséggé kovácsolódni, hogyha sikerül azt elérni, hogy a hallgatókat ugyanúgy érdekelje az a dolog, amivel én órákat vagy száz órákat töltöttem, hogy abban az egy órában eljussunk oda, hogy ez mind a kettőnket legalábbis hasonló módon érdekli. Amiért én megszoktam szólalni időnként koncerteken, vagy amiért mutatok képeket, vagy adott esetben forrásokat, hiszen ezen a koncerten, amit említettél, ezen voltak eredeti felvételek, gyűjtések is, norvég népdalokból is, hogy ebbe az érdeklődési körbe valahogy bevonzzam őket, és ezáltal megnyissam a figyelmüket a tevékenységemnek a tárgya felé. Azt hiszem, hogy terhelt a világunk olyan szempontból, hogy minden olyan egyszerűbbnek tűnik, és mindenre van recept, és eszköz, és táblázat, de a táblázatokkal és az eszközökkel együtt felgyűltek, felszaporodtak a tevékenységeknek a párhuzamosságai. Tehát régen, amíg egy dolgot megcsináltál, befejeztél, és azt mondtad, hogy befejeztem, most csinálunk egyszerre 20-at, és amikor így azt mondod, nem azt mondod, hogy befejezted, hanem hogy ez megy tovább, ez majd holnap, és így egyszerre mindig ilyen egyszerre rétegek rezegnek együtt, miközben azt mondjuk, hogy ez így könnyebb. Nem tudom.
A párosítás és a figyelemfelkeltést szolgálja? Tehát, hogy Bartók és Grieg, nyilván Magyarországon Bartókot nem kell magyarázni, de hát ha felkapja a fejét egy koncertlátogató közönség, hogy Grieg, ki is az?
Nem csak. Itt a norvég népzenénél volt egy nagyon fontos kapocs. Egyrészt én úgy ismerkedtem meg Grieggel és a norvég népdalfeldolgozásokkal, hogy a múzeum körúti kottaboltban, ahol rengeteg pénzt elvertem gyerekként, ott időnként voltak összkiadások, és volt egy Grieg összkiadás is, és azt szépen leemeltem, és megvettem. Szerintem a legértékesebb polcom az a kotta gyűjteményem, bár nem tudnék bele pénzt csinálni, de amit én költöttem rá rengeteget. És abban találtam norvég népdal feldolgozásokat, és úgy elkezdtem játszogatni. Ez volt az első, amit blattoltam. Hol is van ebben az eredeti népi dallam? Ez a... Ez egy tehén csalogató. Itt az állatokat egy ilyen figyelemfelkeltő énekkel csalogatták magukhoz, hogy ugye indulás van, mennünk kell. Ezekből hallgattam eredeti felvételeket, ugye még ma is vannak, akik éneklik. Nem igazán tagolhatók sorokba, szóval kicsit olyan improvizatív az egész. Nagy amplitúdójú kilengések, ilyen rikkantások vannak benne. Ott van egy zeneszerző, aki nem azt mondja, amikor kint van a terepen, hogy jaj, de aranyos, hanem megfogom benne az, hogy ezt az ő tevékenységével összekösse. Alá tesz európai zenei harmóniákat, és bezsúfolja egy ilyen 6-8-ados, kicsit valceres környezetbe, hogy... Kicsit a siciliano ritmushoz is hasonlít. És akkor játszogattam tovább, ez a 19 norvég népdal, ez a címe a a sorozatnak, egyiket a másik után, és akkor rögtön megfogant az ötlet, hogy mivel Bartókot már nagyon sokat játszottam, hogy ezt egybe kéne tenni. És ekkor elkezdtem utána olvasni, és kiderült, hogy ezt a sorozatot maga Bartók is ismerte gyerekkorában. Tehát ő nézegette ezeket a darabokat, ismerkedett velük. Amikor benne is megfogant ez az ötlet, hogy a népzene, meg a dallamvilág, meg a gyűjtés, meg hogy ezt hogyan lehet a műzene segítségével hogy beoltani az iskolákba, mert neki szerintem a kezdetektől fogva az volt a célja, hogy a magyar népzenével, meg a népzenével, amit gyűjt, kicsit kiepöszkölni a germán eredetű dalokat, amik akkor az iskolákban voltak és tanultak. Funkcionálisan azért is izgatta ez, hogy edukációs célra felhasználja, de hát a gyermekeknek a Román népi táncok című sorozat, ezek mind kiskézre készültek, a román kolinda dallamok. Ezekben nincs oktávfogás, hanem Bartók ezt gyermekek számára komponálta, hogy majd ők játsszák, nem tudom, hogy hányan tudták egyébként eljátszani, de hát a mai napig ugyanúgy tanulják a gyerekek a zeneiskolában, hogy... Például a gyermekeknek a feldolgozási stílusa, ez nagyon hasonlít a Grieg feldolgozásokhoz. Bartók jóval innovatívabb. Tehát Grieg szerintem egy szelíd környezetet ad hozzá. Például van egy Ola völgyben és Ola tóban kezdetű népdalfeldolgozás. Eltelt 8 másodperc, és még csak 2 akkordot hallottunk egy hangnemben, ez Bartóknál szinte sohasincs. Bár... Grieg feldolgozásaiban gjakran előjön a Haringfele nevezetű ilyen norvég hegedű, aminek 6 vagy 8 húrja volt, és csak a felsőkön játszottak, és az alsó húrok azok hangzó húrok voltak, és mint a dudánál olyan funkciót töltöttek be. Az ő feldolgozásaiban ez a zongorán így szól. És nagyon sok lead hangulású dal is van, amiben emelt negyedik fok van, ezt megmutatom a hallgatóinknak. Eleve az, hogy az elején van 4 nagy szekund, varázsolnak a mesében hangulatot ad. Debussynél is az egész hangúskála az mindig akkor jön elő, amikor van valamilyen ilyen homály, vagy ilyen... És egy másik tételben ez a lead hangsor is nagyon jól kijön. És ezek is a hangzó húrokon való vonós játékok, és ezt egy az egybe átültette.
Nyáron fölhívtál, hogy itt vagy Gyimesben, az egykori magyar határ közelében, és hogy szeretnél Moldvába átugrani. Olyan szürreális volt először a telefon, bár téged ismerve nem, de hát mégiscsak egy klasszikus zenész mi a fenét keres ott. Később kiderült, hogy a családdal együtt kirándulsz, tehát hogy érdekel az a vidék, ahonnan ezek a zenék tényleg származnak, és valami hajtott oda, és meg akartad nézni. A történet vége az, hogy sikerült megszervezni, és ott jártatok. Milyen élmény volt ez, és mi sarkalt arra, hogy megnézd a végeket?
Egyrészt az sarkat, hogy nagyon közel voltunk, mindig is szerettem a moldvai népzenét, ezt táncoltam szerintem a legtöbbet. Extatikus tánc, be kell állni és csinálni kell ugyanazt a műsort órákon keresztül, nem nagyon kell díszítgetni, vagy én egyéni akciókba kezdeni. Hogy úgy voltam vele, hogy itt vagyunk 150 kilométerre, most már menjünk, csináljuk, és akkor azért hívtalak föl, hogy tudsz-e valami szálláshelyet. Ráadásul Csenki Zalán, aki nem messzi lakik tőlünk, éppen akkoriban mesélte, hogy éppen egy olyan településen volt gyűjteni, aminek az a neve, hogy Magyar Falu, és hogy állítólag az az utolsó település, ahol még magyar szót hallani. Székelyföldről, Gyimesről volt egy képem, hogy fenyőfák, meg magas hegyek, meg köd, meg hó, meg éppen ami van, de Moldváról nem volt előttem kép, és nagyon meglepődtem, nem ilyennek képzeltem, hullámzó földek tárultak elénk, és tényleg találkoztunk az Arani nevű faluban, és ott a kisboltban valóban hallottunk magyar szót. Tehát nem fogom a darabokat másképp játszani, ilyen jellegű közvetlen hatása nincs. Egy olyan embernek, aki exhibicionista, tehát aki annak ilyen apró mozaik kockákból áll össze az, amit mutatni akar, és a mozaik kockák mögött is vannak mozaik kockák, amiket nem lehet látni, nem lehet felfedezni, de ott van. Ki tudja, hogy egy-egy ilyen képtől másképp játszom egy-egy rubátót, vagy másképp fordulok egy darabban. Az életükből születik a művészet meg a népzene. Éppen ezért nekem nagyon fontos volt, hogy ezt lássam.
Ugye most volt 150 éves a Zeneakadémia. 50 év múlva milyen jövőt vizionálsz? 200 éves a Zeneakadémia. Mit látsz?
Az első és legfontosabb, hogy a Zeneakadémiának szerintem csúcsra kellene járatnia, és remélem el fog ide érni 50 év múlva. Magyar zeneszerzőknek, Lisztnek, Bartóknak, Kodálynak, Weinernek, Lajtának, Ligetinek, Kurtágnak egy zarándok helyévé váljon. Mert ma ugye mindent már át lehet küldeni, ki lehet importálni, oda lehet küldeni tanárt, van Juilliard School Kínában, minden működik, a lokáció nem számít, de szerintem a lokáció ilyen szempontból fontos üzleti érték kellene, hogy legyen, pontosan abból a szempontból, amit itt az élményeimmel mondtam Moldvával kapcsolatban, hogy láttam a tájat. A közegnek a hatása össze kell, hogy kapcsolódjon szerintem azzal, hogy nagyon magasfokú, csak erre az iskolára jellemző kurzusokat kínálunk. Mert szerintem ez a vonzerő tarthatja meg a maga egyéniségében a Zeneakadémiát, ami szerintem most még megvan, csak egy elég internettel terhelt időszak következik, már az van, de még jobban az lesz, ki se kell majd tenni a lábunkat, digitálisan tanulhatunk meg majd mindent, le se kell venni egy könyvet a polcról, mert felolvassa nekünk a gép. Szóval én ezt a vonalat kívánom, hogy megmaradhasson egy ilyen értékbástyának.
Népzenedoboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 17. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Beszélgető társam volt Fülei Balázs zongorista, az epizódot értékes gondolatokkal Sebő Ferenc is gazdagította. A műsor zenei illusztrációit Fülei Balázs játszotta, emellett elhangzottak baszk, szár, norvég és magyar népzenei részletek, valamint Kodály, Grieg és Schubert művei. Rabál könyvéről, a Sörgyári kapricsóról Cserna Szabó András gondolatait osztottuk meg. Ha kíváncsi, mi fér bele egy zenedobozba, tartson velünk legközelebb is!